Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit nyugalom napon. Isten lelke áradjon gazdagon közöttünk ma is. Énekeljük, testvérek, kezdőénekül a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, ahol az 5. rész első 7 verse hangzik ma. Az Ézsaiás könyvének 5. részéből az első 7 verset olvasom. Hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője volt nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot épített, sőt, benne már sajtót is vágatott. S várta, hogy majd jó szőlőt terem, de az vad szőlőt termet. Most azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termet? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg. Tövis és gaz veri fel, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, és ím lett jogorzás, és irgalomra, és ím lett síralom. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim elénekelve a 153. énekünk első 3 versét. A 153. ének első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy ezen a nyugalom napon itt lehetünk, kereshetünk újból téged, találkozhatunk egymással, ismét fölfedezhetjük a mellettünk ülőben a testvért, az általad hozzánk hasonlóan megváltott gyermekedet. Köszönjük Istenünk, hogy újra és újra te mozgatsz a te lelked által minket, hogy ne maradjunk távol tőled, ne maradjunk távol egymástól, hogy ne telepedjen rejánk a közöny, a kétség, a kishitűség. Köszönjük neked, hogy te akarod ismét fölgerjeszteni szívünkben az utánad való sóvárgást. Köszönjük, hogy te adod a mi lelkünk mélyén a vágyat a veled való találkozásra. A sóvárgást, az óhajt, ami egykor megszületett Mózes szívében is, amit az imént énekelt írója is megfogalmazott, hogy bár csak színedet látnám, bár csak lelkünk érzékszerveivel ki tudnánk tapogatni téged, akiről azt mondja az írás, hogy nem is vagy távol tőlünk. Istenünk, úgy van az, ahogy Pál apostol fogalmazta egyik híres beszédében, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Abban a teremtő Istenben, aki körülölel minket, aki úgy oltalmaz, aki úgy hordoz, mint ahogyan a kis öntudatlan csecsemőt hordozza óvó szeretettel és gyöngéd törődéssel az ő édesanyja, amikor keblére öleli, amikor szívén melengeti, amikor édesdeden gügyög neki, amikor szeretetéről biztosítja őt. Istenünk, így ölelsz te újból és újból minket is a te szereteted melegébe, mert látod, hogy milyen vad ez a minket körülvevő világ. Látod, milyen sokszor sebeket kapunk és sajnos adunk is egymásnak. Te látod, Istenünk, milyen sokszor érzéketlenség, közöny, ridegség és durvaság vesz körül minket. Istenünk, bocsánat meg, hogy sokszor belőlünk is ilyesmi árad a környezetünk felé. Ezért kérünk, Urunk, hogy ismételten érints meg minket a te lelked által. Üzd el a mi életünkből mindazt, ami nem kedves neked. Mindazt, ami bűnné fajul bennünk. Mindazt a gonoszságot, ami mások ártalmára van. Könyörülj rajtunk, és a te lelked által szelidíts meg minket. Tedd érzékenyé újból szívünket a te szavadra, és hadd tudjon a mi lelkünk örülni annak, hogy ismét közel jössz hozzánk. Köszönjük neked mindazt, amit eddig tettél velünk, és hisszük, hogy most is javunkra, áldásunkra cselekszel velünk hatalmasan. Amen. Drága testvérek, készüljünk Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világ. A testvérek, hallgassuk Isten üzenetét a Márk evangéliumának 12. részéből. Felolvasom Isten igéjét a Márk evangéliumából, a 12. rész első 12 verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És kezdett nekik Jézus példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, és körülvette kerítéssel, és sajtót ásott, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. És a maga idejében szolgát küldött a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt megverték, és üresen küldték vissza. És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát. Azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörték, és gyalázatta illetve visszaküldték. És ismét másikat küldött, ezt pedig megölték. És sok mást is, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Mint hogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte hozzájuk, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. És megfogván azt megölték, és a szőlőn kívül vetették. Mit cselekszik hát a szőlőnek, ura? Eljön és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Ezt az írást sem olvastátok-e, amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejéből. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És igyekeztek őt megfogni, de féltek a sokaságtól, mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondta. Azért elhagyván őt, tovább mentek. Eddig tart az alapigen. Drága testvérek, ez a nagyon jól ismert jézusi példázat egyrészt bemutat nekünk egy gazdát. Másrészt bemutatja azokat a munkásokat, akiket ez a gazda alkalmazott. Bemutat nekünk egy szőlős gazdát, ez a jézusi példázat, akit talán rögtön első hallásra mi magunk is készek vagyunk minősíteni. Többféleképpen lehet minősíteni ezt a szőlős gazdát. Lehet az ő első ténykedése alapján jó gazdának minősíteni. Gondos, jól tervező gazdának minősíteni. Olyan gazdának, aki mindenre körültekintően odafigyel, és így építi ki a maga szőlős kertjét. Azt olvassuk, hogy körülvette a szőlős kertet, a beültetett kertet kerítéssel. Régies, szép magyar kifejezéssel mondja itt Károli, hogy gyepűvel. Ma már nem használjuk ezt a szót. Aztán sajtót is ásatott, szőlőprést épített, és tornyot is épített, őrtornyot ebbe a szőlőskertbe. Jó gazdának mutatkozik tehát. Csak hogy a folytatás a megbízott munkásokhoz való viszonyulás, az ő gonoszkodásuk utáni további próbálkozás is olyan színben tünteti fel ezt a gazdát, amire mi, a praktikus gondolkozású emberek, a kevés bizalommal rendelkező emberek, azt mondanánk, naív gazda. Sőt, mondhatnánk erősebb jelzőket is ennek a szőlős gazdának utóbbi magatartására. Nem csak, hogy naív, hanem talán azt is mondhatnánk, mikor már bizonyos szolgáit meg is ölik, azt is mondhatnánk, mikor az egyszülött fiát küldi, hogy felelőtlen gazda, meggondolatlan apa, mikor észleli és érzékeli, hogy ezek a szőlőmunkások egyre megbízhatatlanabbak, mikor már az első szolgát üresen küldték vissza megverve, második szolgát úgy küldték vissza, hogy betörték a fejét, és gyalázattal illették, mikor már a következő szolgát meg is ölték, akkor kellett még ennek a gazdának tovább próbálkoznia. Naív volt. Felelőtlenül, meggondolatlanul elküldenie az ő egyszülött szerelmes fiát is, hát ha ezt, talán ezt meg fogják becsülni, mert ez az én fiam, ez az örökös. Kiderül, hogy nem. Testvérek, a folytatásból jól tudjuk, hogy Jézus ezt a példázatot kiknek mondta akkor, amikor legelőször elhangzott ez a példázata. Az írástudóknak, farizeusoknak, az akkori választott nép lelki vezetőinek, megbízott elöljáróinak mondta el Jézus ezt a példázatot. Úgy, ahogyan nyilván az Ószövetségből inspirálódott ő maga is, hogy hallottuk az első igéből, Ézsaiás könyve 5. részéből, ahol már az Ószövetség idején is Isten az ő választott népének az élet terét egy szőlős kerthez hasonlítja, ahhoz a szőlős kerthez, aminek van egy körültekintő, jól tervező gazdája, aki mindent belefektet ebbe a szőlőskertbe, hogy az nem csak jól nézzen ki, hanem termőképes is legyen, hogy az gazdagon ontsa majd a gyümölcsöt, hogy visszatérüljön a gazda befektetése. Aki kertet épít úgy, hogy azt körül keríti Nem azért, hogy bezárja, szűkítse a megbízott munkások életterét, hanem azért keríti be ezt a szőlős kertet, hogy őrizze a külső támadásoktól, a vadak a garázdálkodásától. Azért épít őrtornyot ebbe a kertbe, hogy őrizze meg az ő szőlős kertjét az illetéktelen behatolóktól, a tolvajoktól. Milyen gazdánk van nekünk? Lám, már az ószövetségi példázatos profécia is, az Ézsaiás könyvéből, Jézus újszövetségi példázata is bemutatja világosan nekünk, hogy milyen gazdája van ennek a világnak. Aki rábízta a teremtményeire, Ádámra, Évára, a gyönyörűen megteremtett, berendezett édenkerte. El is hangzott ott a mennyei gazda megbízása. Őrizd, művel, vigyázz rá, gondozd, ápold, szeresd, úgy, ahogy én szeretem. Amilyen szeretettel megterveztem, és amilyen sok befektetést eszközöltem, azért, hogy neked vonzó legyen, hogy neked megfelelő élettered legyen ez a világ. Nos, úgy, azzal a szeretettel tekints te is rejá, úgy gondolsz, úgy ápold. Annyi energiát fektes te is bele abba, hogy őrizd meg, sőt, hogy vigyázz rejá, gondozd, ápold, műveld, munkáld. Ne csak Isten hozzon áldozatot a maga részéről, hanem te is hozd meg a magad áldozat részét azért, hogy az, amit Isten rád bízott, ne menjen tönkre a kezed között. Sőt, virágozzék, gyümölcsözzék, szépüljön, hogy gyönyörűségére legyen a mennyei gazdának, és neked is a mennyei gazda megbízottjának. Testvérek, a legelső dolog, amit itt a szőlős gazda tulajdonságai között fölemlíthetünk, ez a bizalom. Az a bizalom, amit belefektet Isten az emberbe. Belefektet az ő teremtményeibe, azokba, akikre rábízta ezt a mindenséget. Ránk bízta ezt a világot. Mit teszünk vele? Ugye mennyi baj zúdul a környezetre, azért, mert olyan sok a felelőtlen ember. Mikor egy kirándulás lezajlik, egy május elején majálisozás, mi marad a majálisozók nyomába? Szeméthegyek. Ezek vagyunk mi? Vajon mit teszünk a környezetünkkel? Ugye már kongatják felelős tudósok a vészharangot, hogyha nem vigyázunk erre a kicsi sárgolyóra, úgy elpusztul a kezünk között, hogy képtelenség lesz rajta hosszú távon élni, létezni. Mi lenne egy-egy otthonnal, hogyha soha nem lenne benne nagy takarítás? Hogyha minden szemét úgy gyűlne össze benne, hogy soha nem hordanánk azt ki megfelelő helyre? Mi lenne a testünkkel, ha soha nem ápolnánk, nem mosdatnánk, nem illat szereznénk, nem kozmetikáznánk, ha nem törődnénk a táplálásával, az egészség föntartásával? Mi lenne, ha nem adnánk meg a szervezetnek szükséges folyadék mennyiséget? Tudjuk, rövid időn belül lebetegedne, elpusztulna. Mi lenne a házasságunkkal, ha nem ápolnánk, nem gondoznánk, ha őrző, féltő szeretetünkkel nem munkálkodnánk rajta? Látjuk, hogy mi lesz sok házassággal. Mi lenne gyermekeinkkel, ha nem törődnénk velük, ha nem ápolnánk, nem gondoznánk, nem szeretgetnénk, ha nem töltenénk kellő időt velük, ha nem imádkoznánk velük és érettük? Mennyi mindent és mennyi mindenkit ránk bízott ez a mennyei gazda. Mit teszünk a társunkkal? Mit teszünk a gyermekünkkel? Ránk bízta a munkatársakat a munkahelyen. Ránk bízza talán munkavezetőként a beosztottakat. Mit teszünk egymással? Milyen hangulatot teremtünk a környezetünkbe? Vajon vonzó környezetet teremtünk ott, ahol élünk, forgolódunk? Vagy taszító hangulatot árasztunk magunk körül? Vajon hogy néz ki az a szőlős kert, amit ránk bízott Isten? Vajon a gyülekezeti életünkben mennyit fektetünk be abba, hogy a lelki közösségi élet virágozzék, gyümölcsözzék, hogy ne degradálódjék, hogy ne pusztuljon el az őrző, védő kerítés a mi közösségi életünk körül, a mi család életünk körül. Vajon, ahol egy kis hézag, egy kis rész támad, igyekszünk-e rögtön jó gazda módjára kijavítani azt a rést? Igyekszünk-e rögtön a helyére tenni a dolgokat? Vajon zavar-e téged az, amikor lelkileg való rés támad egyéni életeden, családi életeden? Vajon rögtön hívsz-e segítséget? Gyer, testvér, nyújts egy segítőkezet, imádkozz te is! Gyer, adj egy jó tanácsot! Javítsuk ki rögtön azt a kerítést, azt a kőfalat. Ne engedjük, hogy ott a meggyengült résen betóduljon a gonosz, betörjön az ellenség. Egy kis kísértés támad meg valahol téged a hűség vonalán. Ne engedd, hogy ez a kísértés naggyá legyen. Csidd nyakon a gonosz idejében, és mondja, távozz tőlem, Sátán. Mert jaj, tele van ezer veszéllyel ez a világ, a környezetünk, és bizony a ránk bízott világot, ezt a szőlős kertet, ezer veszély fenyegeti. A házasságot, a családi életet, a közösséget, nemzetünk életét, lemorzsolódás, fogyatkozás, abortusz, vállások, öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószerezés, hűtlenség, és még sorolhatnánk, mi minden fenyegeti egyéni, közösségi, családi létünket, nemzeti létünket. Hogyan tudnánk mi megőrizni ezt a kertet? Úgyhogy a gazda gyönyörködjön benne. Azt mondja itt ez a példázatos beszéde Jézusnak, hogy miután mindent elkészített ez a gazda, szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, sajtótársatot, tornyot építetett, utána kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Úgy tűnik, mintha ma is hiányozna ebből a szőlős kertből a gazda. Mintha csak Madács Imrének lenne igaz, aki az ember tragédiájában azt mondja, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Mintha csak félrevonult volna a mindenség gazdája, és hagyná, hogy a munkások kényük, kedvük szerint azt tegyenek ebben a kertben, amit éppen akarnak. Itt a Jézus példázata szerint is ez történik. Elutazott messze a gazda, gondolják, mondják maguk között ezek a munkások. Nem látja, mit csinálunk. Azt teszünk, amit akarunk. Hát ezért van annyi káosz, annyi zűrzavar ebben a világban. Mert sok ember így gondolkozik, hogy elutazott, mint egy elhagyta ezt a világot az Isten. Lehet, hogy talán ő teremtette. Lehet, hogy valami őserő hozta létre ezt a különös rendet, vagy indította el az élet folyamatokat, hogy tavasszal ügyezzenek, virágba boruljanak a fák, hogy illatozzanak a virágok, hogy csicseregjenek a madarak már korán reggel, hogy sarjadjon a fű, hogy valahogy megújuljon ez a világ minden tavasszal. Bizonyára valami őserő működik a háttérben. Van, aki nem nevezi Istennek, van, aki annak nevezi. De úgy tűnik, hogy elutazott. Vajon ebből az következik, hogy azt tehetek, amit akarok? Vajon a gyerekek, mikor a szülők elmennek otthonról a munkába, vagy elutaznak netán 2-3 hetes szabadságra, vajon a gyerekek azt tehetnek otthon, amit akarnak? Mert apu, anyu egy kicsit távol van most. Akkor föl lehet forítani a házat? Akkor hajba lehet kapni? És lehet agyonütni egymást? Mert egy kicsi időre elutaztak a szülők? Vagy a munkahelyen, ha éppen a főnök nincs jelen, és nem lát, akkor a munkások azt tehetnek éppen, amit akarnak? Nem, mert van egy ős bizalom a gazda részéről, amit befektet a munkásai. Van egy bizalom a szülő részéről, amit befektet a gyermekeibe. Van bizalom a férj részéről, amit befektet a feleségbe, a feleség részéről, amit befektet a férjébe. És ezért nem reszket, nem aggódik a bizalom teljes szülő a gyermeke miatt. A bizalom teljes társ az a hitves társa miatt. Mert ha nincs bizalom, nem működik sem a házastársi kapcsolat, sem a szülő és gyermek kapcsolat. Ha nincs bizalom, nem működik a munkatársi kapcsolat. A megbízó és a megbízott közötti kapcsolat. Mert csak ez a bizalom képesít arra, hogy akkor is hűségesen helytálljak, ha nem lát a főnök, akkor is hűséges maradjak a társamhoz, amikor fizikailag éppen távol vagyok tőle, vagy gyermekként akkor is hűséges maradjak a szülőhöz, amikor nincs a közelemben, vagy jó barátként hűséges maradjak a baráthoz, akkor is, amikor nem lát. Igen, ez a bizalom mozgatja a világot. Ez a bizalom teszi szépé a kapcsolatokat. És ezzel a bizalommal lehet élni helyesen, de sajnos lehet visszaélni is. És lám, ezek a munkások visszaélnek a gazda bizalmába. És mi történik? Mi lesz ennek a súlyos következménye, ha visszaélnek a gazda bizalmába? Az, hogy az egyik küldöttet, az első, a szolgát, aki azért megy, hogy kérjen egy rész a gyümölcsből, nem az egészet, csak egy rész. Ilyen nagy lelkű a gazda. Egy részt kér magának. Többi legyen a tiétek, a munkátokért, bőséges jutalomként. Mit tudott elvinni egy szolga egyedül a szőlőskert gyümölcsét? Mennyit? Annyit, amennyi a gazdának, talán a feleségének, éppen a gyerekeinek elég egy-két alkalomra. Nem bír többet elvinni egy szolga egyedül. Nem sokat kér a gazda. Sokkal többet ad, mint amennyit kér, mint amennyit elvár. És mi sokszor fonákú gondolkozunk. Azt mondjuk, túl sokat kér az Isten. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, mondja a példabeszélek könyvébe. Tehát miért éppen a szívemet célozza meg? Azt már odaadtam a szerelmemnek, a barátomnak. Az életem, a létem középpontját, energiám, időm, javarészét, képességeimet befektettem már egyébbe. Földi terveim vannak, elképzeléseim vannak, vágyaim vannak, azokat akarom megvalósítani, kielégíteni. Miért kéri Isten éppen a szívemet? Miért nem elégszik meg egy kisebb része? Miért kéri egész életemet? Miért nem elégszik meg vasárnap egy órával, 10-től 11-ig? Beülök a templomba, eleget teszek annak, hogy jelen vagyok, kipipálom a naptáramban, ott is voltam, elégedjen meg ennyivel az Isten. Hogy a templomon kívüli időmmel mit teszek, abban ne szóljon bele. Hogy hol járok, hogyan szórakozom, hogyan szerzem meg a pénzt, arra ne figyeljen oda. Az az én dolgom. Hogy mit teszek a társammal, a gyermekeimmel, elvégre én vagyok a kalapviselő a házban,
Az is az én dolgom. Én döntöm el. Hogy főnökként mit teszek az alkalmazottaimmal, az megint az én jogom eldönteni. Ne szóljon bele az Isten. Hát ezért van ennyi zűrzavar, káosz ebben a világban. Ezért okozunk ennyi fájdalmat egymásnak. Mint ahogy itt a példázatbeli munkások, a gazdáltal küldött szolgáknak. Az elsőt megverik, üresen küldik vissza. Másodikat kővel megdobálják, fejét betörik, meggyalázzák, és úgy küldik vissza. Harmadikat már meg is ölik. Sok mást is küld, még némelyeket megverik, némelyeket megölik. Az egész történelem ebből áll. A bukott emberiség történelme. Verés, ölés, üresen visszaküldés, egymás meggyalázása, egymás megbestelenítése. Hát ebből áll a bukott emberiség történelme. És ezt akarja végre fölszámolni a gazda. És ezért jön egy következő ötlettel, amire mi azt mondanánk, racionális emberek, úgynevezett józan gondolkozások, ez már túlzás. Ez nem csak naívság, ez felelőtlenség. Ez abszolút meggondolatlanság. Amikor azt mondja magában a gazda, van nekem még egy szerelmes fiam, elküldöm azt, talán megbecsülik. Jézus magáról beszél nyilván. Rögtön ráérzünk a történetben, hogy Jézus magáról beszél. Azoknak a zsidó lelki vezetőknek, választott népje elitjének, akik szintén megértik a példázatot, hogy ellenük mondja Jézus. Mert nagyon jól ismerték ők az Ószövetségből az igét, amit először felolvastak. Az Ézsaiás könyve 5. részének a szőlő kertről szóló példáját. Nagyon jól értették Jézus ellenfelei, hogy Jézus azokra a prófétákra utal, akiket Isten a mennyei gazda szolgákként küldött előtte ebbe a világba. A választott néphez, Izraelhez. És sok szolgát, sok prófétát megköveztek, megvertek, meggyaláztak, megöltek. És végül a szerelmes fiát is elküld az Isten. Vajon naiviságból, vajon meggondolatlanságból? Nem. Tudatos terv alapján. Nagyon is megfontolt módon. Mert hogy addig ostromolja Isten a bukott, a gonosz, a gyilkos szándékú embert, az önzőt, az örökséget jogtalanul megkaparintani akaró ember, addig ostromolja az ő szeretetével, amíg végül megadja magát. Megöli ugyan az elsőszülött fiút, de utána ennek az elsőszülött fiúnak a halála elkezd gyümölcsözni. Nem adnak a szőlőskert gyümölcséből a gazdának. Meg akarják maguknak tartani. Öljük meg az örököst, hogy miénk legyen teljesen az örökség. Ne csak a termés egy része, hanem az egész szőlőskert. És ez a bukott emberiség drámája. Az Isten kezéből kivenni ezt a világot, és önmagunkat tenni világ urává. Ebbe bukott bele a francia forradalom, amikor 1789-ben meghirdette sok vér és sok áldozat árán az egyenlőség, testvériség, szabadság jelszava alatt az új világot. Amikor a párizsi Notre-Dame katedrális oltárára egy mesztelen nőt fektettek, körbe táncolva, hogy ez a mi Istenünk. Mint az Ószövetség választott népe. Aki az aranyborjút körbe táncolva mondta, hogy ez a te Istened, ez hozott ki egy Istened. Micsoda hazugság, micsoda vakság, mikor az ember önmagát tolja az Isten helyébe, és mikor én akarok lenni a mindenek ura. Holott egy parányi porszem vagyok. Egy könnyen eltaposható féreg vagyok. És mégis az Isten szemében olyan értékes, hogy lám az egyszülött fiát sem kíméli, csak kíméljen engem. Ó, érthetetlen kegyelem! Ó, érthetetlen isteni szeretet! A passió heteiben vagyunk. Közeledünk a nagypéntekhez. A Jézus szenvedésének útját kísérjük végig. És halljuk újra, elküldöm az egyszülött fiamat. Talán őt meg fogják becsülni. Mintha nem lenne biztos az atya sem, a gazda sem abban, hogy megbecsülik-e. S lám, engedi mégis a keresztre, engedi mégis a halálba érettünk, helyettünk. Mert tudja, hogy a halála gyümölcsözni fog. Még csak haldokolni kezd a kereszten, és már az egyik gonosz szevő, akit vele együtt szegeztek föl a fára, kéri bűnei bocsánatát. Kéri a mennybe való bebocsátást, meg is kapja. Még ma velem leszel, mondja Jézus. És alig hajtja le a fejét, és adja ki a lelkét, fölszakad a durva, sok vérhez szokott római tiszt szívéből a felismerés, bizony ez az ember az Isten fia volt. Lám, a gyümölcsök már is kezdenek jelentkezni. A Jézus halálának gyümölcsei, és a feltámadás a gyümölcsei, húsvét után, pünkös után, rohamosan, szinte lavinaszerűen jelennek meg ebben a világban. Az első pünköskor már 3000 ember szívéből fakad fel a kérdés, mit cselekedjünk, atyám fiai? Térjetek meg, hangzik a válasz Péter részéről. És megtörténik a csoda. 3000 ember szívében megszületik a nagy felismerés, hogy ő az a világ üdvözítője, akit elküldött az atya. Egyszülött fiaként, akiben gyönyörködik, hogy mi is benne gyönyörködjünk. Ne az örökségben, hanem az örökösben. Mert ha az örököst megkapjuk, és megbecsüljük, és odaállítjuk életünk középpontjába, akkor vele együtt az örökség is a miénk lesz. Ahogy mondja Pál a Római Levél 8. részében, hogy aki idatta, az az Isten, aki idatta egyszülött fiát nekünk, mi módon ne adna nekünk vele együtt mindent, mindent. Ne akart nélküle a mindent, mert soha nem érheted el a mindent nélküle, csak vele és csak általa. Mert ő a mindenség ura, ő a mindenség középpontja, és ezért akar vele együtt mindent nekünk adni az Atya. És akkor, ha ő az életünkben az őt megillető helyére kerül, a centrumba, akkor már átváltozik egész életünknek a menete. Új irányt nyer földi vándorlásunk. Új értelmet, célt, tartalmat nyer rögtön a mi bukdácsoló létünk. Fölemeltetik. Szilárd talajra, kősziklára állítja lábunkat. Hitben megerősít. Lelkileg új látást ad. És ennek nyomán rendeződnek romlott kapcsolataink. Felismerjük és megbecsüljük az Isten küldötteit és szolgáit. Nem törjük be a fejüket, nem küldjük el üresen, nem verjük meg őket, nem öljük meg őket, sőt, mi is beállunk az Isten szolgái közé. Akkor is, ha sokszor ez veszéllyel jár, akkor is, ha ezután is lesznek még mártírjai Krisztus népének, de így terjed mégis az Isten uralma ebben a világban, akik felismerik, hogy az örökös Jézus Krisztus, és ha ő a miénk, vele együtt a miénk, a mennyei örökség is, de új szint, új értelmet nyer földi létünk, rendeződnek, gyógyulnak kapcsolataink, és boldog örökösökként élvezhetjük már a földi létünk idején Isten országának áldott javait, és a vele való dicsőségben majd odaállt őt magát, hogy benne gyönyörködve örökké örüljön a mi lelkünk. Amen.
Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 464. ének első versét. 464. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Imádkozzunk. Dicsőség neked, mennek és földnek gazdája, teremtő és megváltó Istenünk. Azért, hogy olyan csodálatos világot alkottál, és ezt rábíztad teljes bizalom alapján a teremtményeidre. Istenünk, te látod, ha ki akarjuk tépni magunkat a te kezedből, akkor nem lesz ennek jó folytatása. Akkor egymásra támadunk, egymást bántjuk, megsebezzük, megöljük, tönkretesszük a környezetünket, azt a drága szőlős kertet, amit te alkottál a mi javunkra. Istenünk, őrizd meg bűneink súlyos következményeitől, ezért kérünk, öld meg bennünk a bűnt, értsd ki belőlünk a gonoszt. Győzzön bennünk az egyszülött fiú a maga érthetetlen szeretetével. Kerüljön oda ez a mennyei örökös, akiben az atya szíve gyönyörködik, ami életünk középpontjába, hogy mi is benne gyönyörködjünk, ne önmagunkban, ne kezünk csinálmányaiban, ne a pénzben, ne a testiségben, ne a mulandó földi javakban, hanem abban az egyszülött fiúban, aki érthetetlen szerelmével jön ma is, és itt jár közöttünk, hogy hódítson újabb szíveket a maga számára, és az ő uralma alá vonva megajándékozzon egyre több megváltott lelket a mennynek a békéjével, a lélek csendjével, azzal a tisztasággal és szentséggel, aminek birtokában élhető az élet, aminek birtokában nincs már riadalom, nincs már egymástól való félelem, aminek birtokában ott élhetünk már az atyai ház oltalmában. Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik még nem ismerik a te megváltó szeretetedet. Könyörgünk, hogy hajolj le hozzájuk, érintsd meg őket, vondd be őket a te uralmad alá, és tedd őket megváltott gyermekeiddé. Békítsd ki őket önmagaddal. Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk betegeinkért, próba alatt levő testvéreinkért. Köszönjük neked, hogy hordozod őket. Köszönjük a gyógyulás csodáit. Köszönjük, hogy súlyos műtéten átesett asszony testvérünkért is könyöröghetünk, hálát adva azért, hogy ilyen csodálatos módon adtál neki tovább élési lehetőséget, és hisszük, hogy fölerősíted őt, visszaadod őt családjának. Köszönjük azt a sok imádságot, amit atyafiak érette évek óta mondtak. Köszönjük, hogy ennek meghallgatását tapasztalhatjuk meg. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiknek más téren van szükségük a te támogatásodra. Urunk, ahol ott hagyod a tüskét, a tövist a testben, adj hozzá erőt elhordozni. És Urunk, te nemesítsd át a szenvedést is győzelemmé, a te győzelmeddé, azok életében, akik továbbra is kereszthordozók maradnak. Imádkozunk, Istenünk, a gyászolókért, légy velük is, és vigasztald őket. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedék tagjait, a kismamákat is, hordoz őket is a te szeretetedben. Imádkozunk segédlelkésznőnkért is, hogy épüljön fel, erősödjön meg. Köszönjük neked, hogy van hatalmad csodálatos módon oltalmazni azokat a magzatokat, akiket édesanyák a szívük alatt hordoznak.
hogy épségben hozzák világra gyermekeiket, és gyönyörködhessenek bennük. Köszönjük neked mindazokat, akiket már odaajándékoztál a szülőknek, köszönjük, hogy adsz a gyermekneveléshez szükséges bölcsességet, türelmet, szeretetet. Köszönjük neked, hogy hordozol mindnyájunkat a te kegyelmedben ezután is. Jézusért kérünk, hallgass meg, atyánk, a te ígéreted szerint. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el, testvérek, együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy a szeretett szolgálati versenyben az elmúlt hónap 4 vasárnapján Kelemen Alexander fiatal belvárosi Farkas utcai egyháztag máj műtétjére összegyűlt összesen 2310 lej. Hálás szeretettel köszönjük ezeket az adományokat. Április folyamán egy újabb célra fogadunk egy külön szeretett szolgálati adományokat. Egy kérés érkezett a HIFA nevű egyesület részéről Marosvásárhelyről. Ennek a magyarosított neve, hogy segítség mindenkinek, egy német elnevezésből, Hilfe für alle, segítség mindenkinek elnevezésből származik ez a rövidítés. Németországban, majd Ausztriában, aztán Magyarországon alakult ez a szervezet, és átkerült Romániába is évekkel ezelőtt, és most van egy nagy projektjük, nagy tervük, HIFA Park néven szeretnének Marosvásárhely közelében, megvan már a telek, Reá, Póka keresztúron, építeni egy gondozó és segítséget nyújtó otthont fogyatékkal élő testvéreink részére. Különösen olyan helyen van sok gond, ahol fogyatékkal élő testvéreket gondoznak már idős szülők, és ahol kihalnak az idős szülők, ott gondozó nélkül maradnak a fogyatékkal élő testvérek, és ilyeneket ismerünk környezetünkben is, és az ilyenekre gondolnak ennek a tervnek a megálmodói, alkotói, komoly keresztény közösség készíti ezt a tervet, és szeretnének építeni egy ilyen gondozó otthont, ahol nem csak gondozásra van lehetőség majd, hanem még a fogyatékkal élő részben munkaképes testvéreknek munkát is fognak majd adni. És ezt a tervet szeretnénk mi az ő kérésükre támogatni az áprilisban érkező szeretett szolgálati adományainkkal. Megjött az Üzenet című újság legfrissebb száma, hátul az asztalnál át lehet venni. Ismét hirdetem azt, hogy megjelent Lőrinc István marosvásárhelyi lelkész testvérünknek egy könyve, az a címe, hogy Istennel kezdeni, nagyon szép kiadvány, és rövid írások találhatók benne, ilyen 2-3 oldalas rövid írások, mindenféle témáról, ami érdekel minden keresztény embert, születésről, ifjúságról, felnőtt korról, betegségről, öregségről, házasságról, családról, halálról, egyházról, államról, Isten hatalmáról, anyai szeretetről, stb. 15 lej darabja, hátul az asztalnál megvásárolható ez a szép kiadás és olvasmányos könyv egyszerű stílusban. könnyen hozzáférhető témák olvashatók benne. Testvérek, az idén is át lehet utalni az egyházközség számlájára a múlt évben az államkasszájába befizetett adónknak a 2%-át. Emlékeztetjük a testvéreket, hogy ezek az adók már ugye levonásra kerültek a múlt év folyamán, bent vannak az állam pénztárban, és a mi kérésünk alapján át lehet irányítani ennek az adónak a 2%-át jótékony célra, az egyházközség számlájára, és mi ezt fel tudjuk használni testvérek, atyafiak megsegítésére nehéz helyzetben levőknek. Hátul a padok hátsó részein, hátul a kisteremben is, meg itt az asztalon is vannak ilyen nyomtatványok, ismerősek ezek, csak a személy adatokat kell feltüntetni benne, lakcímmel együtt, és a többit majd az adóügyi hivatal kiszámolja, hogy az az összeg mennyi lesz a levont adók alapján, és mi, ha visszahozzák ide a testvérek ezeket a kitöltött éveket, mielőbb, kérjük, e hónap folyamán szeretnénk begyűjteni mindenképpen, hogy május közepéig addig kell leadni pénzügyhöz, mi bevisszük az összegyűjtöttet, ezzel nem kell foglalkoznunk senki, ide be lehet hozni, és mi majd egy csomóba bevisszük, beadjuk a pénzügyi hivatalba. Minden évben átutal az állam, attól függően, hogy hányan töltik ki ezeket az éveket. Van, amikor 3000 lejnél több összeget kaptunk meg, van, amikor 2500 lej, tehát évek óta zajló lehetőség ez. Ne hagyjuk ott az államnál ezt a 2%-nyi pénzt. Testvérek, a hétvégén elhunyt gyülekezetünk közösségéből idős Terebesi András testvérünk, itt a szomszédban lakott a régi mázzal szemben, a Báborna utca 19 szám alatt, életének 86. évében pihent meg csendesen. Holnap lesz a temetése, 1 órakor a házsongárdi temetőben. Holnap 13 órakor temetjük a házsongárdban. Azért közlöm, sokan ismerték, mindig itt ült a bal felén a férfi csapatnak, és most Mikel elkísérik őt utolsó útjára. Presbiter testvéreket kérem, hogy rövid kis megbeszélésre most az istentisztelet után maradjanak itt. Most pedig folytassuk az együttlétünket, testvérek, elénekelve a megkezdett 464-es énekünk második versét. 464. ének második versét énekeljük, mely így kezdődik, ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván. Testvéreim, valljuk meg a mi hitünket elmondva Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.